Ma reggel két helyről is fogjuk olvasni Isten igéjét, illetve tanulmányozni. Mózes 5. könyvéből, a kiosztott vázlaton látjátok, hogy a 9. fejezet első 6 versét fogjuk olvasni, majd Titus leveléből a 3. résznek a 3. versétől a 7. Halld meg, Izrael! Te ma átkelsz a Jordánon, hogy bemenj és birtokba védj nálad nagyobb és erősebb népeket, nagy városokat égbe nyúló erődökkel, nagy és szálas népet, anák fiakat, akikről magad is tudod, hogy ezt hallottad, ki állhat meg az anák fiak előtt. Tudd meg azért ma, hogy Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz. Ő pusztítja el, ő alázza meg előtted, te pedig kiűződ, és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az Úr. Amikor tehát előzi azokat előled Istened, az Úr, hogy ne gondolkozz így magadban, a magam igazságáért hozott be ide engem Isten, az Úr, hogy birtokba vegyem ezt a földet. Ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled az Úr. Nem szabad magad igazságáért és a szíved egyenesség, nem a magad igazságáért és szíved egyenességéért mégy be oda, hogy birtokba vedd földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened az Úr, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott meg az Úr atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Tudd meg azért, hogy nem a magad igazságáért adja neked birtokul azt a jó földet Istened az Úr, hiszen te kemény nyakú nép vagy. Titus leveléhez lapozunk, mégpedig a 3. részhez. És a 3-tól a 7. verseket olvassuk. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy gondoltál ránk, és eltervezted, hogy be akarsz bennünket vinni arra a helyre, amit készítettél számunkra, ahol te vagy jelen, ahol a te dicsőséged tölti be azt a hajlékot, ahol öröm és békesség van, ahol a te szentségedben, dicsőségedben részesülhetünk. Köszönjük, hogy ezt magad határoztad el, annak ellenére, hogy a szívünk telve van gonoszsággal, tele van önzéssel, tele van büszkeséggel, tele van istentelenséggel. Köszönjük, hogy annak ellenére választottál ki minket, és hívtál el minket az új életre, hogy veled járjunk, hogy erre nem voltunk egyáltalán méltóak. Nem is tudtunk volna semmit tenni ezért, hiszen nincs igazságunk te előtted. Csak gonoszságunk, csak hamisságunk, csak szégyelnivalunk. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus Krisztusban te kifizetted az árat, hogy mi bemehessünk erre a helyre. És Uram, vágyakozunk már arra, hogy oda kerülhessünk, hogy meglássunk téged, hogy előtted legyünk. De köszönjük neked, hogy már ebben az életben is gondod van ránk, és gondozol bennünket, hogy hatalmaddal, amivel fenntartod ezt a mindenséget, ezzel a hatalmaddal őrzöl bennünket, és óvsz bennünket, és terelgetsz bennünket, és formálod az életünket. Köszönjük neked, atyánk, hogy így lehetünk itt előtted a te népedként, és szólni akarsz hozzánk. Kérlek, hogy taníts bennünket, kérlek, bátoríts bennünket. Kérlek, figyelmeztes, ha erre van szükségünk. Szólj hozzánk. Imádkozunk Daniért, aki készült a te igédből, hogy áld meg őt szent lelkeddel, ruház fel őt erővel, hogy azt tudja mondani, amit rábíztál. Így kérünk azokért a tanítókért is, akik gyermekeinket tanítják ma te igédből, hogy áld meg őket, és segíts nekik, hogy tudják közvetíteni azt az üzenetet, amit számukra készítettél. Mindezeket kértük az Úr Jézus nevében. Amen.
Köszönjük az énekeket, nagyon jókat választottatok, még akkor is, ha talán valamelyik kevésbé volt ismert. Előttünk a szövege nagyon jól átadja az üzenetet, és igazából ilyen bevezetés után nem is nagyon kell mit mondanom. Hogyha valaki majd szeretné visszahallgatni a rövidített verziát ennek az igehirdetésnek, akkor nagyjából eddig az énekig meg tudja tenni, a Gábor imádságát is beleértve mindent. Amikor pár éve ezt az ige szakaszt olvastam a Mózes 5. könyvéből, a 9. fejezetből, akkor nagyon nagy kő esett le a szívemről, mert amikor Izrael honfoglalásáról gondolkodunk, vagy ahogy ez a világ elé kerül, Sokan azt a választ adják erre, hogy hát milyen Isten ez, hogy kiírtott népeket onnan, meg kiűzött népeket onnan. És ezzel a kérdéssel talán többen találkoztatok már, meg többen küzdködtünk már, hogy erre mit lehet válaszolni. És ez az ige nagyon jól válaszol rá, ugyanis Isten azt mondja, hogy nem azért megy be oda ez a nép, és nem azért kell kimenni a többi népnek, mert Izrael annyira jó, hanem az ő gonoszságuk miatt. Mert igazából Isten előtt senkinek nincs igazsága, senki sem állhat meg, és egyedül Isten dönt sorsok felett. És amit láthatjátok, a mai hirdetésnek egy kicsit fura címet adtam, az, hogy engedd el. Aki itt volt 3 hete, a hónap első vasárnapján, Adorján ugyanilyen címmel prédikált Ézsaiás könyvéből, és egy csoporton beszéltünk Adorjánnal erről, valahogy ez így felvetődött, hogy hát csináljunk ebből akkor egy ilyen összefüggő dolgot kicsit, vagy legalább ugyanarról a témáról, vagy címről. És Adorján akkor arról beszélt, hogy emlékezzünk vissza Isten dolgaira, viszont ne a múltban éljünk. Felejtsük el azt, ami visszatart bennünket a jövőnktől. Engedjük el a múltat, ha kell bűnbánás útján, ha kell felejtés útján, és legyen egy új kezdet az életünkben, lépjünk be a jövőnkbe. És kicsit erről lesz szó ma is, mert az engedd el-t egy kicsit úgy értem, hogy nem igazán tudjuk megoldani magunknak a saját jövőnket. Nem tudjuk megoldani magunknak a saját életünket, nem tudjuk megoldani magunknak a karrierünket, a problémáinkat, és szükség van arra, hogy elengedjük a saját erőlködésünket, és átadjuk Istennek az egész életünket, ahogy énekeltük, ugye. Engedjük el, hogy Isten tarthassa a kezében. És mielőtt belemegyünk az igébe, szeretnék röviden imádkozni. Istenünk, az a vágyunk ma, hogy te nyisd meg a szívünket, te készítsd fel azt arra, hogy tényleg megértsük a te szavadat, azt, hogy te hova hívsz bennünket, hogy mi a vágyad az életünkben. És nagyon köszönjük neked az igét, amit felolvastunk, köszönjük, hogy az élő és ható, és az a vágyunk, hogy legyen az ilyen ma itt közöttünk, legyél te ma itt közöttünk a te jelenléteddel, a te lelked által. Vezesd az én szavaimat, vezesd a gondolatainkat, és taníts bennünket, adj nekünk növekedést. Ezt kérjük Jézus nevében. Amen. Remélem, hogy van nálatok Biblia valamilyen formában, és alapigeként azért a Mózes 5. könyvét szeretném, hogy előttünk legyen, és azt kövessük, és azt bontottam tulajdonképpen 3 pontra, ahogyan a kiasztott vázlaton is látjátok. És az első része az lesz, hogy Isten elhatározta azt, hogy ezt mondja Mózes a népnek, hogy te átkelsz a Jordánon, és bemész arra a földre. És Mózes 5. könyve az a könyv, amikor már tényleg a végéhez közeledik ez a pusztai vándorlás, ami 40 éve zajlott, és ez a nép megállott a Jordán előtt, és előttük van tényleg az ígéret földje, ott terül el az a terület, amit Isten ígért nekik. És gyakorlatilag az egész könyvet szinte Mózes mondja a népnek, ugye nyilván Isten által, de Mózes szavait olvassuk, és Mózes mondja ezeket a szavakat is a népnek, hogy halld meg Izrael, a mai napon átkelsz a Jordánon, hogy bemenj, és elfoglald nálad nagyobb és erősebb népek birtokát. És 3 dologra mutat rá ez az első néhány vers itt, amit talán a 3. versig olvasunk. És amikor az Ószövetséghez közelítünk, akkor sokszor az a dilemma is ott van az életünkben, hogy vajon Izrael helyében ott vagyunk mi is, hogy ami Izraelnek szól, az szól nekünk is. Hogy ugyanazok az ígéretek vonatkoznak ránk is, mert nagyon sokszor szeretünk így idézni igéket, vagy igés kártyákat csinálni, hogy Jeremiás 29.11, ugye, hogy jót tervez Isten, ezt nagyon szeretjük hallgatni, de igazából az a kontextusában kellene vizsgálnunk ezeket az igéket. És egyáltalán nem azt szeretném ma se, hogy na majd mi ott állunk a Jordán előtt nagyon, és Isten nekünk ígéri Izrael területét, és akkor most mindenki hazamegy, és összecuccol, és elutazunk Izraelbe, és belépünk az ígéret földjére, hanem az, hogy mit tanít igazából ez az első 3 vers Isten természetéről. Arról, hogy ő kicsoda. És az első az, hogy Isten véghez viszi, amit kigondolt. Isten mindig véghez viszi, amit kigondolt. És ezt jó látni Izrael népében, népének az életében is, akiket kihozott ugye, a pusztában végigvezetett, és már a kezdeteknél elhatározta, hogy beviszi őket arra a földre. Szóval Isten véghez viszi, amit kigondolt, és ez a pusztai vándorlás a végéhez közeledik, a végéhez ér, és belépnek az ígéret földjére. És ezt a bemenetelt ebben az első pontban szeretném úgy értelmezni, vagy azt a metaforát használni, hogy ez a nép a pusztában sok mindent megélt, voltak nehezebb, könnyebb idők, volt egy csomó engedetlenség, hitetlenség, de Isten végig hűséges volt hozzájuk. És egy olyan ponthoz érkezett el ez a vándorlás, amikor változás történik. Amikor innen átmennek ide. Amikor egészen megváltozik nem csak a terület, ahol vannak, hanem nyilván az életvitelük is, hiszen letelepedhetnek, nem kell sátrakban lenniük. És Isten egy új helyzetbe, egy új szituációba, új dolgokba viszi át ezt a népet. És azt se felejtsük el, hogy ez a nép igazából fizikailag megújult. Ez alatt a vándorlás alatt ugyanis, amikor a pusztában elmennek kémek, hogy kikémleljék ezt az ígéret földjét, és ők elkedvetlenítik a népet attól, hogy egyáltalán be akarjanak oda menni, akkor Isten azt mondja, hogy senki nem megy be abból a lázadó és engedetlen és hitetlen népből, akik ott a kémek körül voltak. Hanem akkor határozza el Isten, hogy 40 év vándorlás alatt teljesen megújítja ezt a népet, és egy új generáció következik, akik szintén nem voltak tökéletesek, de Isten velük már véghez viszi a célját. És ez talán bátoríthat bennünket arra is, hogy amíg vándorolunk, amíg a földi életünkben vándorolunk, akár egyénileg, vagy közösségileg, legyünk készek a megújulásra, legyünk készek a változásra. Tehát Isten véghez viszi, amit kigondolt ezzel a néppel, ez az első dolog. A második dolog, amit Istenről látunk, hogy számára soha sincs túl nagy cél. Nincs olyan cél, ami Istennek túl nagy lenne. És ezt onnan látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy bemész arra a földre, és nálad sokkal nagyobb népeket fogsz onnan kiűzni. Bemész arra a földre, ahol Anák fiak is vannak. Anák fiairól tudjuk, hogy a kémek találkoztak velük, és azt mondták róluk a kémek, hogy ők óriások. Ők ilyen nagy, óriás termetű emberek voltak, és mellettük ilyen parányi sáskáknak érezték magukat, és úgy is tekintettek rájuk. Tehát óriások vannak ezen a földön, és Isten azt mondja, hogy te bemész oda, és a tied lesz az. És elveszed tőlük. És aztán persze, amikor azt mondjuk, hogy Isten előtt nincs túl nagy cél, és a saját életünkön gondolkodunk, saját céljainkon, vagy a gyülekezet életén és a gyülekezet céljain, akkor azért föltehetjük azt a kérdést, ami talán nem annyira könnyű, hogy hogyan keletkeznek egyáltalán célok. Azt tudjuk, hogy Istennek van célja, van általános célja, hogy mondjuk minket egyre inkább az ő fia képére formáljon, és hogy bevigyen minket az örök országába, de föltehetjük azt a kérdést is, hogy ma mi a célja Istennek? Vagy a következő hónapokban, a következő tanévben, vagy a következő években mi a célja Istennek veled? Mi a célja Istennek a gyülekezettel? A közösség életével? És nagyon óvatosan bánunk ezekkel a célokkal, amikor a saját életünkre tűzzük ki őket, vagy egy kis csoportra, vagy az egész gyülekezetre tűzzük ki őket, mert félünk attól, hogy talán a mi céljaink nem vágnak egybe Isten céljával, és ez lehet, hogy így is van sokszor. Viszont amire szeretnélek ma bátorítani, és együtt bátorodni, hogy ne csak azt mondjuk, hogy hát ne a mi céljaink legyenek, meg hanem Istené. Ez igaz, csak keressük is akkor azt. Akkor értsünk meg abból valamit, hogy mi Isten célja. Mert hogyha egyfolytában csak azt mondjuk, hogy mi nem tűzünk ki célt, mert Isten célja fontos, viszont azt nem keressük, és nem kutatjuk, és nem értjük meg, akkor igazából a pusztában bolyongunk folyamatosan. Nem tudunk belépni abba az életbe, abba a helybe, abba az életvitelbe, amiben Isten hív bennünket, ami igazán az ő célja. És ebben nagyon fontos szempont ez, hogy Isten előtt nincs túl nagy cél. Valahogyan vele egységben kellene célokat látnunk, célokat kitűznünk. A harmadik dolog pedig, amit ez az első három vers tanít, az, hogy azt írja itt az ige, és mondja Mózes nekik, hogy tudd meg azért ma, hogy Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz. Ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted, te pedig kiűzöd, és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az Úr. És nem Isten pusztító természetére gondolok itt, hanem arra, hogy Isten ott lesz az ígéret földjén. Ez a harmadik dolog. Hogy Isten nem csak elkísér egy pontig, és aztán azt mondja, hogy na, innen mehetsz. Tied a küldetés, tied a misszió. Elküldtem érted a fiamat, megváltott téged az ő vérén, megértetted az evangéliumot, rajta mehetsz. Hanem Isten azt mondja, hogy ő is ott lesz. Ő viszi be, ő vonul előttük. És amikor arra gondolunk, hogy lépni kellene, amikor arra gondolunk, hogy talán változni kellene, át kellene kelni a Jordánon, és belépni az Isten által kitűzött célokba, vagy azok felé haladni, akkor nagyon sokszor visszatarthat bennünket, hát hogy jó, jó nekünk itt. Mert Isten gondoskodott rólunk az elmúlt 40 évben, hát ezt nehéz azért feladni, hiszen tudjuk, hogy továbbra is Isten kezében vagyunk. Még ehetjük a mannát, vannak sátraink, itt van a szentély, közöttünk van Isten. Miért menjünk be egy olyan földre, ahol harcolnunk kell? Miért menjünk be egy olyan földre, ahol óriások vannak? Hát olyan kényelmes itt nekünk. Csak az a baj, hogy néha a jó itt lenni, az szemben áll azzal, hogy Isten mit akarna. Amikor arra koncentrálunk, hogy milyen jó most, akkor néha elveszítjük azt, hogy milyen jó célok vannak előttünk, vagy lehetnének előttünk. Vagy hogy miért is vagyunk igazából. Mert a jó itt, az mindig a jelenre koncentrál. Emlékezzetek csak vissza, amikor Jézussal fölmegy Péter, Jakab és János a megdicsőülés hegyére, és Péter és Jézus beszél Illéssel és Mózessel ott, és Péter akkor érez valamit. Azt mondja, hogy jó nekünk itt lenni, ha készítsek három sátrat neked, Mózesnek és Illésnek, és utána valamelyik evangélista azt mondja, hogy hát azért mondtam, mert nem tudtam, mit mondjon, vagy úgy zavarában ezt tudta mondani, hogy jó itt. Viszont ez a kis pillanat rámutatta arra, hogy igazából Péternek fogalma se volt arra, hogy mi zajlik ott. Csak ezt érezte, hogy jó itt. És aztán Isten megszólal, hogy ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm, rá hallgassatok. És nem az volt a lényeg, hogy most ott jó a Péternek, vagy nem. Mert amikor arra koncentrálunk, hogy jó itt, akkor elveszíthetjük néha azt, hogy miért is vagyunk itt, és miért nem ott vagyunk. Ez a nép sok mindent megélt, de kellett, hogy történjen valami az életében. Kellett, hogy valami történjen, valami életváltozás. És Titus levelét azért olvastuk fel, mert abban a pár versben egy kicsit összefoglalja ezt a változást, ezt az élet átformálódást, és azt olvastuk ott, hogy mi is engedetlenek voltunk egykor. És egy csomó minden hitetlenek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent Isten jósága és ember szeretete, akkor valami történt a szívben. Mert mindig, amikor Istennek a jósága és ember szeretete, amikor az ő természete nyilvánvalóvá válik, akkor kell, hogy történjen valami az emberi szívben. Akkor életváltozás történik. És a következő pontban erről beszélünk majd, hogy nem a mi igazságunk a lényeg, hanem az, hogy Isten mit tesz. És jó volt azt is énekelni, hogy Isteni a dicsőség, mert ő hatalmas és nagy dolgokat tesz. Mert Isten tényleg nagy dolgokat tesz, és nagyon érdekes, ahogyan az új szövetségben többféle módon megjelenik ez az átkelés. Nem kifejezetten azon, hogy átmentek a Jordánon, hanem például amikor Jézus azt mondja, hogy aki hisz én bennem, az átment a halálból az életbe. Átment a halálból az életbe. Nincs többi a halálban, hanem az életben van. És Pál pedig úgy fogalmazza meg a kolossébelieknek ezt, hogy az atya vitt át bennünket az ő szeretett fiának országába. az első fejezetben, Kolossé 1. És valahogyan megjelenik ez az átmenetel. Mert hogy nem lehet halálban is, meg az életben is lenni. Nem lehet mindkét oldalon lenni. Nem lehet, hogy valakinek van üdvössége, meg nincs. Nem lehet, hogy valakinek van kapcsolata Istennel, meg nincs. Hanem Isten azt mondja, hogy ha átmentél a halálból az életbe, akkor bementél abba az országba. És ezt Isten cselekszi meg. Nagyon jó azt látni, ahogyan nem az van, hogy ez a nép fogja és nekilódul ennek a Jordánnak, és átúszza, hanem Isten csodát tesz. Természet feletti módon viszi be őket abba az országba, ahova ő hívta. Mert ugye a Jordán vize is ketté válik, és száraz lábbal megy át az egész nép a Jordánon. Holott talán átúzhatták volna, vagy talán nem lett volna olyan mély, hogy átmenjenek. Nem ők cselekszenek, hanem Isten cselekszik, és ő viszi át ezt a népet. És ugyanígy van velünk is, amikor az evangéliumról gondolkodunk, amikor az Isten országáról gondolkodunk, mert hogy míg Isten nagy dolgokat cselekszik, addig nekünk van két problémánk. Amit itt olvasunk a szintén Mózes szavai között. Amikor tehát előzi őket előled Istened az Úr, ne gondold magadban, a magam igazságáért hozott be ide engem az Úr, hogy birtokba vegyem ezt a földet. És ez a két problémánk, az egyik az, hogy semmilyen igazságunk nincsen Isten előtt. Hogy önmagunktól nem állhatunk meg Isten előtt. És ez még csak az egyik gond, de a másik gond az, hogy ezért nem is tehetünk semmit, hogy legyen igazságunk. Bármennyire is igyekszünk, nem tudunk semmit tenni azért, hogy jobbak legyünk Isten előtt. Annyi mindenért lehet tenni az életben, hiszen lehet tanulni, lehet jó iskolát választani, aztán egy jó karriert befutni, jó fizetést, jó pozíciót elérni, szorgalommal, sok munkával, szakértelemmel. Vagy lehet időt szánni arra, hogy párt találjunk, vagy barátokat szerezzünk. Lehet tenni ezekért. De azért, ami Istentől jön, az örök életért, az üdvösségért, semmit nem tehetünk. Még csak alkalmassá se tehetjük magunkat arra, hogy tehessünk valamit. És pont ezért történik az, hogy Isten teszi a nagy dolgokat. Pont ezért történik az, hogy elküldi Jézust, elküldi az ő fiát, aki emberi formát vesz fel, és elhagyja a mennyei hatalmasságokat és az ő dicsőségét. Lejön Isten jelenlétéből, emberként születik meg, és minden kísértésben része van, amit mi is megélünk. Viszont bűnt nem tesz. Kezdettől fogva igaz Isten előtt, és kezdettől fogva képes megváltani. Kezdettől fogva tökéletes, és kezdettől fogva alkalmas arra, hogy bevigyen minket arra a helyre, amit Isten szán nekünk. És ezt kell megragadnunk. Nincsen szakértelem, nincs igyekezet, nincs az a teológiai ismeret, ami bevisz az Isten országába. Csak Krisztus van. Egyedül Krisztus. És ezért van az, hogy el kell engednünk a saját akaratunkat, el kell engednünk a saját törekvéseinket, minden igyekezetünket, nem csak arra, hogy az üdvösséget elnyerjük, hanem arra is, hogy mondjuk a közösséget jó helyre vezessük, vagy a családunkat jó helyre vezessük, vagy az osztálytársainkat jó irányba vezessük, vagy a kollégáinkat jó irányba vezessük, mert nem mi fogjuk őket jó irányba vezetni, hanem Isten rajtunk keresztül. És el kell engednünk az irányítást, és el kell engednünk néha a jó módszereinket, és engednünk kell, hogy Isten vigyen minket. Hogy természet feletti módon megnyilvánuljon az életünkben. Mert amíg mi átúszuk a Jordánt, arra semmelyik másik nép nem fogja azt mondani, hogy de szeretnék így is, én is így bemenni. Viszont amikor Isten ketté választja a vizet, és száraz lábbal megyünk be, akkor annak híre megy. Mert hogy amikor Jerikóhoz közeledik ez a nép, akkor már híre ment Izraelnek. Az ígéret földjén már hallottak Izraelről, és már arról hallottak, ahogy a nők kihozta őket Egyiptomból. Mert hogy Isten csodálatos módon hozta ki őket Egyiptomból, csodálatos módon gondoskodott róluk a pusztában, és csodálatos módon vitte be őket az ígéret földjére. El kell engednünk az irányítást, és hagynunk el, hogy Isten kormányozza az életünket. Nem tudom még milyen énekek jönnek majd az ige hirdetés után, de az az előző ének, amit talán kevésbé ismertünk, ez jól átadja azt, hogy mi az, hogy átadom az életemet neki. És bizony gyülekezetként és Istennel járóként szükségünk van arra is, hogy néha újra és újra átadjuk az életünket Istennek, az életünk irányítását neki. És szükségünk van arra is, hogy amikor mi magunk először találkozunk ezzel a jó hírrel, hogy Jézus eljött a földre és elhordozta minden bűnünk büntetését, és a kereszten kínok között halt meg, értünk, azért, hogy nekünk legyen igazságunk Isten előtt, és hogy alkalmasak legyünk a szolgálatra. Amikor először találkozol ezzel a gondolattal, akkor szintén szükséged van arra, hogy átadd az életed Istennek. Hogy felismerd azt, hogy egyedül nem boldogulsz. Szükségünk van az Isten vezetésére és a vele való életre. És amikor erre rájövünk, akkor bátorítalak arra, hogy hozz döntést. Hozzunk döntést Isten mellett. Újra és újra, vagy először. Megvallhatjuk neki a bűneinket, és azt, hogy igen, Istenünk, hatalmas problémánk van, mert el vagyunk veszve. És nem tudunk tenni. Viszont köszönöm, hogy te megváltasz. Köszönöm, hogy te cselekszel. Opa. Csak azt néztem, hogy igen, itt Titusnál ugyanúgy erről szól. Pontosan ezt foglalja össze, hogy nincsen igazságunk Isten előtt, hogy nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért visz be bennünket, hanem a Szentlélek munkája által, és a hit által. És a harmadik dolog pedig, ha a vázlatot nézitek, akkor az, hogy van ennek egy másik oldala is, hogy az Isten ígérete miatt történnek dolgok velünk. Mert hogy azt mondja, hogy nem a te igazságod miatt lehetséges bármi, mert te kemény nyakú nép vagy, hanem azért, mert ígéretet tettem a te elődeidnek. És az ígéret nagyon jó, viszont arra jöttem rá, hogy nagyon sokszor félreértelmezzük egy kicsit. Mert hogy amikor azt mondjuk, hogy ígéret, akkor egyből arra asszociálunk, hogy én kapok valamit. Ha valaki ígéretet tesz, akkor valaki kap is valamit. Pedig az ígéret elsősorban arról szól, hogy beteljesül. Hogy beteljesül-e vagy nem. És lehet ez az ígéret olyan, aminek a tárgya jó dolog, lehet ez az ígéret olyan, aminek a tárgya rossz dolog. Az ígéretről az egyetlen fontos az, hogy beteljesül-e. És két dolgot szeretnék mondani erről, ezzel az igével kapcsolatban. Az egyik az, hogy Isten ígérete Ábrahámnak, előjön a zsidókhoz írt levélben, és abból szeretnék pár verset felolvasni, hogy hol alapoztok a zsidókhoz írt levél 6. fejezetéhez. Mert itt hozzánk is kapcsolódik ez az ígéret. Ugye Isten megígéri Ábrahámnak, hogy beviszi arra a földre, és hogy nagy néppé teszi. És azt mondja itt a zsidókhoz írt levél írója, hogy a 15. verstől, tehát 6-15, és így, miután Ábrahám türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Mert az ember önmagánál nagyobbra esküszik, és minden ellenvetésnek véget vet, mindent megerősít az eskü. Ezért Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéretét örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így ez a két változhatatlan tény, az az, hogy Isten ígéretet tesz, és még meg is esküszik arra, hogy ezt teljesíti. Ez a kettő, amelyben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk lévő reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Szóval azt mondja ez az ige, hogy Isten ígérete, ami Isten ígéretéből nekünk szól, azt nem lehet, hogy ne teljesüljön. Hanem az olyan dolog, ami Isten jelenléte igazából, mert hogy azt mondja, ez az ígéret a lelkünknek erős horgonya. Ez az, ami bátorít bennünket, ez az, ami tartja bennünk a lelket, a reménységet. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy ez a reménység olyan horgony, ami behatol a kárpit mögé. Ugye a horgony arra szolgál, hogy lerögzítsünk valamit, lerögzítsük a hajót, hogy ez nem mozogjon sehova, bármilyen szelek jönnek. És azt mondja, hogy ez a lerögzítő horgony, ez a kárpit mögött van. És itt jön elő az, hogy mi az a kárpit, mert hogy ugye a Szentek Szentjében volt a szentély, ami az első rész volt, ahova többször bejártak a papok, mert ott volt a lámpatartó, ott voltak a szent kenyerek, ott volt a füstölőoltár, és oda rendszeresen be kellett menni, és ezeket a dolgokat mind használták, és utána volt egy kárpit, egy függöny, egy súlyos, elválasztó vonal, ami mögött a Szentek Szentje volt, és ahol az Isten szövetségének a ládája volt, és azon egy fedél, ami aranyból volt, és az képviselt az Isten jelenlétét igazából, még a szentélyen belül is. És oda évente egyszer járt be, és csak a főpap. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Isten jelenléte volt ott a fedélen. És ez a horgony, ugye ez a kárpit szakadt ketté, amikor Jézus meghalt a kereszten az akkori templomban, jelképezve az, hogy most már szabad az út oda az Isten jelenlétébe. És itt a zsidókhoz írt levél szerzője pedig még tovább megy ezzel, hogy az a horgony, ami a lelkünket erősíti, a mi reménységünk, az ott az Isten jelenlétében van. Ott vagyunk lehorgonyozva, az Isten jelenlétében. És ez az egyik bátorításunk ma, hogy az Isten ígéreteiben, és ebben a reménységben, amink van, megélhetjük Isten jelenlétét. Hogy az életünkben, a mindennapjainkban, nem csak a hétvégéinkben, vagy csak a gyülekezeti programokban, amikben részt veszünk, megélhetjük Isten jelenlétét, és egészen átformálódik az életünk. Amikor tudjuk azt, hogy Isten mellettünk van, amikor tudjuk azt, hogy vele járunk, amikor tudjuk azt, hogy előttünk megy. És a másik dolog, amit az ígéretről szeretnék mondani, az pedig az 5 Mózesbe visszamenve, amikor azt mondja Mózes, hogy Isten megígérte, vagy az ő ígérete miatt mennek be, így fogalmaz talán pontosan, az a szó, az a héber szó, ami ott áll az ígéret helyén, az igazából nem azt jelenti, hogy ígéret, hanem azt jelenti, hogy szó. Azt jelenti, hogy Isten szava. Isten ígérete, Isten szava. És ez olyan bátorító, mert amikor keresztényként néha azon gondolkozunk, hogy milyen ígéreteink vannak az igében, mi az, amit Isten nekünk ígér, mint gyülekezet, vagy nekem ígér, akkor igazából eszünkbe juthat az, hogy az összes szava egy ígéret. Hiszen Isten szava nem olyan, ami vagy beteljesül, vagy nem. Isten szava nem olyan, amit így olvasunk, és akkor megyünk tovább. Isten szava nem olyan, ami ne lenne ránk hatása, hanem ahogy mondjuk és tudjuk, élő és ható. Ígéret magában, hiszen Isten szava. Ő az ő szájából jön ki. És tudjuk azt, hogy amikor teremtett, akkor az ő szájából kijövő szavak valósággá lettek. És igazából ez Isten ígérete számunkra, ez Isten igéje számunkra, és ez bátorít bennünket arra, hogy vegyük komolyan az ő szavát. Vegyük komolyan azt, hogy ő be akar vinni bennünket az örök életbe, az ő jelenlétébe. És ez a mi reménységünk, ez a mi ígéretünk tőle. És Titus is ezt így fogalmazza meg az ő utolsó versében, hogy a 7. verstől, hogy az ő kegyelméből megigazolva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Ugye, hogy erről beszéltünk végig. Isten ígérete a mi reménységünk, és ez a reménység szerint mi részesei vagyunk az örök életnek, annak a földnek, amiről Jézus azt mondja, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek, ahogyan Isten helyet készített annak a népnek azon a földön. És mi oda megyünk be, és újra hadd bátorítsalak arra, hogy most, amikor imádkozni fogunk a végén, akkor vizsgáld meg a szívedet Isten előtt. És ha eddig esetleg nem is figyeltünk annyira, vagy nem is jegyeztünk meg mindent, akkor most álljunk Isten elé, és kérdezzük meg magunktól, hogy állunk most vele. Hogy hoztunk-e döntést, hogy részesei vagyunk-e már ennek a reménységnek, részesei vagyunk ennek az ígéretnek, ami az örök élet, részesei vagyunk az ő fiának, aki az örök élet. És hogyha nem, akkor bátorítalak arra, hogy hozd ma döntést. Dönts Krisztus mellett. Úgyhogy imádkozunk, és ha pedig már az Úrral járunk, akkor is megvizsgáljuk azt, hogy mi az a cél, ami felé tart az életünk. Hogy ne csak a jó itt lenniben éljünk, hanem abban éljünk, hogy jó ott lenni, ahol Isten vár, és ahol ő vezetne bennünket. Úgyhogy imádkozzunk, egy picit megint csendet fogok hagyni, és aztán én be fogom fejezni. Istenünk, egyszerűen képtelenek vagyunk boldogulni nélküled, és nem tudunk semmit tenni azért, hogy előtted jók legyünk. Nem tudunk eleget tenni azért, hogy a te közelségedben élhessünk. És megvalljuk neked azt, hogy nagyon sokszor próbáljuk megoldani a saját problémáinkat, és nagyon sokszor próbáljuk a saját akaratunkat érvényesíteni, és megvalljuk neked azt, hogy nagyon sokszor nem vagyunk kíváncsiak azokra a célokra, amiket te helyezel elénk. De vágyunk arra, hogy megújítsd az életünket, vágyunk arra, hogy megújítsd a szívünket. És köszönjük neked nagyon ezt a történetet, ezt a pillanatot Izrael népének az életéből. Köszönjük neked a te természetedet, és azt, hogy te véghez viszed a célodat, ahogyan véghez vitted ezzel a néppel is, és nagyon hálásak vagyunk, hogy a te fiadért mi is a te néped lehetünk. Köszönjük azt, hogy így vezetsz bennünket. Köszönjük azt, hogy egyen-egyenként is van terved az életünkre, és vágyunk arra, hogy nap mint nap tudjunk hozzád fordulni, nap mint nap tudjunk tőled elkérni terveket és célokat, és vágyunk arra, hogy adj nekünk bátorságot belépni arra a helyre, amit te készítesz nekünk, akár itt a földön, és készek legyünk aztán arra, hogy a te országodba bemehessünk. Kérlek, hogy bátoríts bennünket ezekben a dolgokban a következő héten, a következő hetekben, de igazából az életünk hátra levő részében. Ezt kérjük Jézus nevében. Amen.